Hallgassuk meg Istennek az igéjét, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívva szolgálni kívánok ma közöttetek, amely írva található Ézsaiás könyvének 49. fejezetében, a 7. verstől a 11. versig. Tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk meg. Ezt mondja az Úr, Izrael megváltója, szentje annak, akit megvetnek az emberek, akit utálnak a népek, aki a zsarnokok szolgája. Királyok kelnek föl, ha meglátnak, és fejedelmek borulnak le az Úrért, aki hűséges hozzád, Izrael szentjéért, aki kiválasztott téged. Ezt mondja az Úr. A kegyelem idején meghallgattalak, a szabadulás napján megsegítlek, megőrizlek, és megajándékozom általad szövetségemmel népemet, hogy te állítsd helyre az országot, és oszd szét az elpusztult örökséget. Mondd a foglyoknak, jöjjetek ki, a sötétségben levőknek, jöjjetek a napvilágra. Útközben lesz élelmük, még a kopár hegyeken is lesz legelőjük. Nem éheznek, és nem szomjaznak meg, nem bántja őket a napheve, mert az terelgeti őket, aki könyörült rajtuk, az vezeti őket forrásvizekhez. Minden hegyen utat készítek, kimagaslanak az országutak. Amen. Foglaljunk helyet. Több jó hír is van ebben az ige szakaszban, ami Istenről akar tanítani minket ezen a bőti második vasárnapon is. És most egy kérdést intézzünk először is ehhez az ige szakaszhoz, mert hogy azt a fő kérdést lehetne feltenni, itt ezt az igét hallva, hogy vajon elképzelhető-e, hogyha valami összeomlott, hogyha valami elromlott, ha valami tönkrement, akkor az ismét helyreálljon. Erre a mély és nem is olyan egyszerű kérdésre akar válaszolni nekünk ez az ige szakasz. A kérdés azt gondolom, hogy minden kor emberében ott van, felmerül benne. És bátorkodom azt gondolni, hogy akik most itt vagyunk, mi is feltettük már ezt a kérdést, valamikor, valamilyen élethelyzetben. Hogy vajon elképzelhető-e, hogy ami összeomlott, amit elrontottunk, az valahogyan mégiscsak helyreálljon. És Ézsaiás proféta egy konkrét élethelyzetben, egy konkrét történelmi helyzetben megválaszolja ezt a kérdést. Azt a választ kapjuk, hogy igen, elképzelhető. De azt is hozzá kell rögtön tenni, hogy nem a magunk erejéből képzelhető ez el. Mert mi sokkal könnyebben rombolunk, és nem építünk. Ézsaiás profétán keresztül azonban megszólal az Isten. És választ ad erre a kérdésre, és azt mondja, hogy ő, nem mi, de ő képes arra, hogy a romok ellenére új lehetőséget adjon nekünk, az ő népének, nekünk is. És hát, hogy milyen romokról is van szó, akkor és ott ezt jó látnunk. Krisztus előtt a 6. században járunk, Izrael népének nagy része a babiloni fogságban van. Már a 3. generáció születik itt az idegen földön, Babilonban. Távol vannak tehát a hazájuktól, az otthonuk több száz kilométerre van. Jeruzsálem is romokban van, a templomuk is romokban van. És hát így egy megtört közösség, egy összetört nemzetnek a képe áll előttünk itt Babilonban. Azt olvastuk az igében, és azt hallottuk, hogy a nép, akit megvetnek az emberek, akit utálnak a népek, aki a zsarnokok szolgája. Megvetettek tehát, szolgák, utáltak ezek az emberek. És persze az is igaz, ezt is tanultuk a teológián, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a fogságban bilincsbe verve ott éltek az emberek, és tényleg nagyon rossz életük lett volna, mert ez nem így van. Letelepedtek ezek az emberek, házakat építettek, családot alapítottak, Tehát élték az ő mindennapi életüket, csak hát éppen ugye idegen földön. Kívülről nézve tehát azt lehet mondani, hogy jól éltek, látszólag jól mentek a dolgaik, az ő életük, de azért belül mégiscsak ott maradt ez a seb. Mégiscsak hordozták ezt a megtörtséget az elveszített haza miatt. És ebben az élethelyzetben, közel ugye 70 év telt már el ebben a fogságban, megszólal Isten újat ígérő szava, egy jövőkép a nép életéről, hogy a romokon új élet kezdődhet. És Ézsaiáson keresztül azt mondja az Úr, hogy bár most még ilyen összetört ez a nemzet, hogy bár most még idegen földön vagytok, de eljön még a szabadulásotoknak a napja. És azt hallottuk, hogy királyok hódolnak majd Izrael népe előtt, mert ugye megismerik az Úrnak a jóságát más népek is. Vagy meghirdeti Isten a kegyelemnek az idejét. Szabadulást ígér ennek a népnek. És arról szól, hogy a hazatérő nép újból birtokba veheti majd az atyáinak a földjét. Így már talán érezhető, hogy mennyire nagy az ellentét a jelen helyzet és a felvázolt jövő között. A jelen a megvetett nép, a jövő az, hogy majd királyok borulnak le előttük. A jelen az, hogy fogságban vannak, a jövő az, hogy megszabadulnak. A jelen, hogy idegenben kell élniük, a jövő az, hogy a saját földjükön fognak élni újra. Mennyire nagy ugye a kontraszt az Isten által felvázolt jövő és a jelen helyzet között, ami valóságosan körbeveszi ezeket az embereket, ami hat rájuk, amiben élnek minden nap. És ezért nagyon új volt, amit hallottak Ézsaiás prófétán keresztül, hogy Isten újat nyitott előttük, hogy helyre akar állítani valamit az Isten. És hogy miért is olyan meglepő ez? Hát azért, mert hogy nem Isten rontotta el az életüket. Nem Isten miatt kerültek ugye oda a fogságba, hanem azért, mert eltávolodtak Istentől, azért, mert nem hallgattak az ő szavára, azért, mert nagyon-nagyon sok bűnt elkövettek, hogy odáig jutottak, hogy idegen uralom alá kerültek, és elhurcolták őket Babilonba. És hát ez meg lett így a bűneiknek a következménye, a babiloni fogság. És az ember az, azt gondolom, ezt kimondhatjuk így magunkban nézve, hogy nem változott semmit. Ugyanúgy megéljük a bűneinknek a következményét, ugyanúgy megélünk összeomlásokat, ugyanúgy megélünk kisiklásokat és romokat az életünkben. De az a jó hír, hogy Isten sem változott. Bár a bűneset után is ugye úgy mutatkozik be Isten, hogyha visszaemlékszünk erre a történetre, a Biblia elején, hogy miután az emberpár bűnbe esett, ő készít nekik ruhát. Milyen furcsa ez ugye nekünk. Mi, akik, hogyha megbántanak bennünket, akkor arra várunk, hogy majd oda jöjjön az, aki megbántott bennünket, hogy ő kérjen tőlünk bocsánatot, hogy ő akarja velünk rendezni a kapcsolatát, mivel ugye ő rontotta el. De Isten az másképp működik, ebben a történetben is. A szeretete nem engedi őt. Nem engedi, hogy máshogy cselekedjen. És ezért cselekszik Isten az ő szeretetéből, az ő kegyelméből mindig újat. És ezért ad újra és újra esélyt nekünk is. De azért lássuk meg azt, hogy ez nem magától értetődő, hogy Isten új kezdetet ad nekünk, új lehetőséget ad nekünk. Isten tehát az általunk okozott romok fölé áll. Most gondoljon mindenki arra, ami az ő életében rom, és azt mondja e fölött Isten, meg akarva szólítani bennünket személyesen, hogy van lehetőség máshogyan folytatni. Ő nem akarja, hogy végleg beleragadjunk ebbe a múltba, ebbe a régibe, ebbe az összetörtbe, a rágódásba, hanem egy szebb életet akar ajándékozni nekünk. Nekünk is hirdeti ma Jézus Krisztus, hogy a mi életünkben is újat akar cselekedni. Hogy ő nem a bűneinkre tekint, hogy ő megbocsátott. Akkor annak a népnek is megbocsátott. És ma nekünk is megbocsát. És ugye ez az evangélium, hogy Jézus élete, Jézus halála és Jézus feltámadása hirdeti azt, hogy van lehetőség az újra. Van lehetőség az új kezdetre. A Böjtben vagyunk, Böjt második vasárnapján, és a húsvétra készülve most talán jó lenne megengedni magunknak, hogy hasson az életünkre. Istennek ez az átformáló, bűnbocsátó evangéliuma. Hogy lásd meg te is a jövőképedet, hogy ne a jelenre nézz, ami lehet, hogy lehúz, ami lehet, hogy most össze van törve, hanem halld meg azt, és lásd meg azt, amit Isten felvázol előtted. Még akkor is, hogyha ez nagyon más, mint ami most a jelenben van. De hidd el, hogyha ő ezt megígérte, akkor az tényleg a tiéd lehet. És Isten nem csak a távolabbi jövőt festi le ebben a történetben, ez az első, amit ugye hallottunk, nem csak az új kezdetnek a lehetőségét, hanem folytatja, és az oda vezető utat is megmondja ennek a népnek. Hallanak egy proféciát erről is, hogy hogyan fognak eljutni oda, mi az út, hogyan jutnak ők vissza, haza. Szelíd hangon tehát biztatást hallanak. Ez a biztatás nem más, mint hogy az egész hazafelé vezető úton ő ott lesz velük. És hogy ő fogja őket vezetni, mint pásztor a nyáját. Ugye ezt hallottuk az igében. Nem éheznek, és nem szomjaznak meg. Nem bántja őket a napheve, mert az terelgeti őket, aki könyörült rajtuk. Az vezeti őket forrásvizekhez. Minden hegyen utat készítek, kimagaslanak az országutak. Ez tehát az út, amit Isten felvázol az új kezdet felé. Tudja Isten, hogy ugye mennyire nehéz elindulni a változás útján. A teljesen új felé, amit ő ígért nekik. És ezért megmutatja azt is, hogy ne féljetek, mert én az úton is veletek leszek. A fogságból szabadságra jutni az nem is olyan könnyű dolog. Vagy a sötétségből a világosságra jutni nem mindig olyan jó dolog. A fogság az már megszokott volt. Ott éltek, letelepedtek. Lehet, hogy nem minden volt jó, de mégis megszokott volt. Ismerős volt. Mi is sokszor ezért maradunk a megszokott dolgaink mellett, mert inkább választjuk a jól beváltat, a régi sémákat, mert nehéz elindulnunk az új felé, nehéz elindulnunk a változás felé. Isten szelíd biztatása viszont az, hogy merjünk elindulni az úton. Ha Isten ad egy ígéretet, akkor a hozzá vezető utat is meg fogja mutatni. Sőt, nem csak, hogy megmutatja ezt az utat, hogy igen, erre menjünk, ez az új jövő, az új lehetőséget felmutatja előttünk, hogy a romok felett is tud újat építeni. Nem csak ezt mutatja meg, hanem azt is mondja, hogy ő velünk lesz végig ezen az úton. És ez a második örömhír ebben a történetben, hogy nem csak lehetőséget ad a változásra, nem csak újat akar cselekedni az életünkben, nem csak felmutatja, hogy hová juthatunk, ha elindulunk, hanem az újhoz vezető rögös, sokszor nehéz, sokszor kockázatos úton mindig mellettünk lesz, mindig mellettünk akar lenni az Isten. És talán az elindulásnál még nehezebb az, hogy az úton is maradjunk. Mert hányszor szoktuk ugye azt mondani, hogy csak el kell kezdeni, és aztán már minden majd jön magától. Szoktuk mondani, hogy minden kezdet nehéz. De lehetne azzal folytatni, hogy a folytatás sem könnyebb. Kopár helyeken kell majd menniük, ezt nem titkolja előlük az Isten, Valószínű, hogy a víz minden nap kérdés lehetett a számukra, mert hát ugye a pusztában mentek. És nem is egyedül indult el egy ember, ami azt jelenti, hogy egymást is meg kellett élniük. Nem lehetett könnyű ott lenni a másik mellett, aki ugyanúgy megéri a nehézségeket, az, hogy valamit elhagytak, valamiről lemondtak, tartanak valami új felé, lehettek közöttük surlódások, nehézségek. És megélhették ezen a hosszú úton az Istenre utaltságot. Az Istenre utaltság útja volt ez. Az új út felé haladva teljesen át kellett adniuk magukat Istennek. Ott a pusztában nem hagyatkozhattak magukra. Ahhoz, hogy Isten formáló szeretete újat tudjon kimunkálni az emberben, ezt az Istenre utaltságot szükséges átélnie ma is. És ez nem is olyan könnyű. A mai világunkban sem, mert ugye minden mi akarunk irányítani. Mindennel be akarjuk biztosítani az életünket. És nem akarjuk azt, hogy megéljük azt, hogy mi Istenre vagyunk igazából utalva. Most arra ad lehetőséget számunkra ez a böjt, hogy átélhessük, hogy nem a magunk urai vagyunk, és hogy ez jó, hogy nem a magunk urai vagyunk. Hogy nem mi irányítjuk az életünket, és ez jó, hogy nem mi irányítjuk. Hanem van egy teremtő, és van egy megváltó urunk, akire ráhelyezhetjük az életünket. És megélhetjük, hogy jó Istentől függni. És hogy ez ellen nem kell harcolni, nem kell bebizonyítani, hogy nekünk ez egyedül is megy, hogy egyedül is képesek vagyunk rá, hanem belehelyezkedhetünk az ő gondoskodó tenyerébe. Bátran helyezkedjünk el ebbe az oltalmazó tenyérbe, mert hogy ott van a legjobb helyünk. Bátran engedjük el, hogy mi akarjuk irányítani, befolyásolni az életünket. És bátran induljunk el így ezen az úton. És ezután már csak az a kérdés, hogy egy ilyen jövő és út ígérete után miért nem indult el mindenki? Isten megígéri, hogy újat kezdhetnek, Isten megígéri azt, hogy velük lesz ezen az úton, és mégsem indul el mindenki haza Babilonból. Miért van ez? Mi kellett ahhoz, hogy valaki elinduljon, és mi hiányzott azokból, akik nem indultak el? Mi kell ahhoz nekünk is, hogy a megújulás felé elinduljunk az úton? El kellett nekik is hinni, és nekünk is hinni, hogy tényleg valami új készül. Hogy Isten nem csak azt mondja, hogy igen, higgyétek el, hogy valami újat fogok készíteni nektek, hanem ezt el is kellett valóban hinniük, hogy ez tényleg valóra válik. Elhinni, hogy ez nem csak egy álom, elhinni, hogy ez nem csak egy mese, hanem ez a valóság. És ehhez van szükség egy belső megújulásra, ami nem csak megérti, nem csak itt ésszel, agyban érti meg azt, hogy valamit Isten ígér, valamit Isten tanít saját magáról. Nem csak fejben tudjuk azt, hogy milyen az Isten, hanem ez elér a szívünkig is, és elkezdünk igazán bízni. Mert hogyha nincs meg ez a mélyről fakadó bizalom, hogy amit én hallok Istenről, az tényleg úgy is van, akkor nem fogunk elindulni az úton. Van egy történet, egy Blondin nevű francia cirkuszi mutatványosról szól, a 19. században élt, és a Niagara vízesés felett egy hosszú acél kábelt húzott ki, és azon átsétált, anélkül, hogy be lett volna biztosítva. És aztán utána különböző mutatványokat is bemutatott ezen a kábelen, és átolt például egy talicskát rajta. Aztán utána a talicskába téglákat is rakott, egyre nagyobb volt a nézőközönség, egyre többen szurkoltak neki, és mindig sikerült neki minden. Átért a túlpartra. És ekkor ez a férfi odafordult a tömeghez, és megkérdezte tőlük, hogy szerintük, hogy hiszik-e azt, hogy ebbe a talicskába egy embert is végig tudna tolni, anélkül, hogy lezuhannának. És hát mindenki felemelte a kezét, mindenki elhitte, hogy igen, valóban, hát annyi mindent megtett már, akkor tényleg egy embert is át tud tolni egy talicskán. És a következő kérdése pedig az volt, hogy akkor ki az, aki vállalkozna erre, és minden kéz a magasból hirtelen eltűnt. Mert hogy senki sem mert már vállalkozni erre a hajmeresztő mutatványra. Persze elhitték, de azért annyi bátorságuk nem volt, annyi bizalmuk nem volt ebben a férfiban, hogy azért éppen ők üljenek bele ebbe a talicskába. És aztán egyszer csak megjelent egy idős néni, és ő azt mondta, hogy ő vállalja, hogy belül a talicskába, és végül kiderült, hogy ez a néni, vagy a fia blondin. Hát azért mert beleülni ez a néni ebbe a talicskába, mert hogy teljesen bízott az ő fiában. Tudta, hogy ő valóban át tudja tolni. Ő nem csak jelentkezik, és nem csak hiszi, hanem ő megismerte tenni ezt a lépést. Vajon nem úgy vagyunk-e mi is, mint a tömeg ebben a történetben? Hogy feltesszük a kezünket, hogy persze mi hisszük, amit olvasunk a Bibliából, persze mi hisszük azt, amit hallunk Istenről, de valahogy, amikor az életünk egy olyan szakaszhoz ér, vagy valami olyasmit élünk meg, amikor tényleg Istenben kéne bíznunk, akkor tényleg teljesen rá kéne bíznunk magunkat Istenre, akkor nem éljük meg ezt a bizalmat, és nem merünk rálépni valóságosan az útra. Azok mertek tehát elindulni, akik olyanok voltak, mint blondin anyja. Akik nem csak elhitték ésszel, amit mond a próféta, hanem ráismerték bízni magukat az Istenre. Mi se legyünk tehát kishitűek, mert ez kishitűség, amikor nem akarunk elindulni az új felé, amikor nem akarjuk elhinni azt, hogy Isten ad lehetőséget arra, hogy változzunk, hogy megújuljunk. Legyünk bátrak. Legyen bátor ez a közösség is, ez a gyülekezet is. Lássuk meg, hogy az evangéliumnak, Isten bűnbocsátó szeretetének ma is újat formáló ereje van. Hogy az evangélium bár régi, de mindig újat formál. És lehet, hogy először fogunk elindulni ezen az úton, ebben a bőjtben, de a bőjtöt is felfoghatjuk egy ilyen útnak. Hogy megéljük a ráutaltságot, megéljük azt, hogy tényleg teljesen bízhatunk Istenben. Azzal kezdtem ugye az igehirdetést, hogy feltettem egy kérdést, hogy vajon elképzelhető-e, hogyha valami összeomlott, hogyha valami elromlott, tönkrement, az ismét helyreálljon. Most újra tegyük fel ezt a kérdést, látva ennek az ézsaiási proféciának a tartalmát. Tegyük fel azt is, hogy mi elképzelhetőnek tartjuk-e a saját életünkben, valóságosan, bizalommal a szívünkben, hogy Isten a romok felett újat akar építeni, és az ehhez vezető úton végig velünk akar lenni, hogy végig meg akar bennünket segíteni. Ahogyan Jézus is kérdezte egyszer az egyik tanítványát, most is ezt kérdezem, hogy hiszed-e ezt? Ha igen, akkor lépj rá az útra, és indulj el bátran a megújulásnak az útján. Amen.